Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Csák Zsolttal, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnökével a perújításokról. A riporter Rozgonyi Ádám.
Milyen összefüggés van, vagy lehet a perújítások és az ítélkezés megalapozottsága között?
Nagyon jó kérdés, és akkor mindjárt a vizsgálati jelentésünk egyik nagyon fontos záró gondolatával szeretnék válaszolni, de mielőtt ezt elmondom, azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a joggyakorlat elemző csoport által elkészített és a Kúria Büntető Kollégiuma által elfogadott jelentés az a Kúria honlapján elolvasható. Tehát az mindenki számára hozzáférhető, akit ez a kérdés érdekel, az csak rámegy a Kúria központi honlapjára, és ott már az oldalakba segítséget fog kapni ahhoz, hogy megtalálja. Már rajta van ez a joggyakorlat elemzés, tehát ott elérhető. Na most tehát az egyik legfontosabb következtetés, amire jutottunk, hogy a perújítások alapvetően megalapozatlan, annak bizonyultak, ami viszont az ítélkezés megalapozottságát bizonyítja. Tehát az emberek, az elítéltek, meg akikkel szemben határozatot hoztak és jogosultak a perújítás benyújtására, azok élnek ezzel a törvény adta lehetőséggel. Tehát a perújítás egy nagyon gyakran működő, élő, valós jogintézmény, azonban rendkívül kis mértékben lesz eredményes, mert azt tapasztaltuk a joggyakorlat elemzés során, hogy az elítéltek, illetőleg a védőik tulajdonképpen azt szeretnék, hogy a perújítási eljárás során az alapeljárásban már értékelt bizonyítékokat a bíróság értékelje újra és hozzon eltérő döntést. Erre azonban nincsen lehetőség, ha nem tudnak új bizonyítékra hivatkozni, akkor kizárt az alapügyben már értékelt bizonyítékok újra mérlegelése. A legnagyobb számban ilyen irányúak voltak a perújítási indítványok, és ilyenkor nem tehetett mást a perújítási indítvány megengedhetősége tárgyában döntő fellevviteli bíróság, mint hogy elutasította a perújítási indítványokat, illetve volt egy olyan része is, egy elenyészően kis része a perújításoknak, ahol valós okra hivatkoztak, el kellett rendelni a perújítási eljárást, majd annak az eredményeként kellett megállapítani, hogy valósokra hivatkoztak, az azonban megalapozatlan volt, és nem eredményezte a megtámadott határozat megváltoztatását. Azért is ajánlottam a Kúria honlapján a joggyakorlat elemzés elérhetőségét, mert abban az összes statisztikai adat táblázatokba foglalva elérhető, és valamennyi perújítási ok kapcsán ez vizsgálható, és bárki számára elemezhető.
Talán egy konkrét példán, ügyön keresztül lehet mindezt a legérzékletesebben bemutatni. Esetleg volt olyan ügy a közelmúltban, amelyben ugye perújítást kértek, és az nem bizonyult megalapozatnak.
Igen, az egyik legjellemzőbb esetkör a nem feltétlenül az új bizonyíték kategóriájába tartozik, hanem egy külön eljáráshoz, tehát az általánostól eltérő eljáráshoz kapcsolódik, ez pedig a vádlott távollétével lefolytatott büntető eljárás. Tekintettel arra, hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy a büntető eljárás során a vádlott elérhetetlenné válik, vagy azért, mert itt Magyarországon elbújik, elrejtőzik, vagy azért, mert külföldre távozik, és nem lehet elérni valamilyen oknál fogva a kiadatását, viszont a büntetőjogi felelősségét vizsgálni kell, ezért a jogalkotó megteremtette annak a lehetőségét, hogy a távollétében is lefolytatódjon a teljes büntető eljárás, vagyis ellene jogerős ügydöntő határozatot hozzanak. Ha azonban a jogerős határozatot követően előkerül, és tudomást szerez arról, hogy őt elítélték, akkor a tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül perújítási indítványt terjeszthet elő, és ilyen esetben kötelező a perújítás elrendelése garanciális okokból, hiszen ő csak most tudott az eljárásban jogorvoslati jogával élni, el kell rendelni a perújítást, és le kell folytatni a perújítási eljárást. Ez minden esetben megtörténik a távol lévő eljárást követően, viszont elenyésző ilyen esetben a határozatok megváltoztatása, hiszen a terhelt nem tud új bizonyítékra hivatkozni, semmi másra nem tud ilyenkor hivatkozni, csak arra, hogy őt a távollétében ítélték el. Ezért ugyan lefolytatják az eljárást, de megállapítják azt, hogy a peruitás nem hoz semmi újat, és ezért érdemben fogják majd a peruitási indítványát elutasítani. Tehát ez az egyik jellemző példa, de a másik, hogy akkor a konkrét bizonyítékra is hivatkozzak, viszonylag gyakori próbálkozás az, hogy jogerő után próbálnak a terheltek alibit igazolni, és akkor hoznak tanukat, akikkel azt szeretnék bizonyítani, hogy ők a bűncselekmény elkövetésének a helyén nem is lehettek ott, mert ez a tanú igazolni tudja, hogy együtt voltak abban az időpontban. Ez, ha nem hallgatták ki az alapeljárásban ezt a tanút, akkor elvileg lehet új bizonyíték, és mivel alkalmas lehet első ránézésre, akár a felmentő rendelkezés meghozatalára, ezért ilyenkor el kell rendelni a peruitást. De amikor a tanút érdemben meghallgatják, amikor a vallomását összevetik az egyéb bizonyítékokkal, akkor viszont kiderül, hogy nincsen ő olyan információk birtokában, amelyek alkalmasak a vádlott felmentésére, és megint csak a peruitási indítvány elutasítására kerül sor. Egy nagyon fontos dolgot még el kell mondani, és ezt a kúria joggyakorlata alakította ki, hogy a bizonyítéknak kell újnak lenni a peruitás során, és nem a bizonyíték forrásának, a bizonyítási eszköznek. Nagyon gyakran összekeverik, sajtóban egyébként megjegyzem, sokszor lehet olvasni, hallani a két fogalom összekeverését. A bizonyítási eszköz, amit a törvény, a büntető eljárási törvény a bizonyítékok, vagy a bizonyításra vonatkozó fejezetben leír, az hordozza a bizonyítékot, amelyből a bizonyítandó tényt meg lehet állapítani. Tehát egy tanúvallomás az nem bizonyíték, az a bizonyíték forrása, vagyis a bizonyítási eszköz. Amit a tanú elmond, és amit az elmondásából meg tudunk állapítani, az a bizonyíték. De hogy még plasztikusabb példával éljek, egy véres kés, amellyel megölték az áldozatot, az nem bizonyíték, hanem bizonyítási eszköz, egész pontosan tárgyi bizonyítási eszköz. Az a bizonyíték, hogy a pengéjén az áldozat vére van, a kés markolatán a gyanúsított ujjlenyomata, és ebből a két tényből már lehet következtetni arra, hogy valószínűleg a gyanúsítottnak szoros kapcsolata lehet a bűncselekmény elkövetésével. Na most ez azt jelenti, hogy ugyanazon bizonyítéknak a bizonyítása másik bizonyítási eszközzel, az nem fog eredményes peruitásra vezetni, és már a peruitási indítvány elutasítását fogja eredményezni. Hogy érthető legyen, egy példával mondom, ha az alapeljárásban a vádlott indítványozta egy barátja meghallgatását, aki alibit akart neki igazolni arra vonatkozóan, hogy mondjuk egy családi összejövetelen voltak, és ezért nem is lehetett ő az elkövető, ezt a bíróság érdemben mérlegelte, meghallgatta, majd elvetette a vallomását az egyéb bizonyítékok miatt, és elítélte a vádlottat, majd peruitási eljárásban a terhelt egy másik barátját jelenti be tanúként ugyanerre a tényre, ugyanerre a családi összejövetelre vonatkozóan, az egy új bizonyítási eszköz, viszont nem új bizonyíték, mert ugyanannak a ténynek a bizonyítására szolgál, és ilyenkor el kell utasítani a peruitási indítványt.
Lehet vagy szükségszerű változás a peruitásban, a jogszabályok tekintetében?
Igen, tettünk javaslatot, a követő tulajdonképpen három kérdés megfontolását ajánlottuk a jogalkotó felé, ugyanis a joggyakorlat elemzésnek az is lehet feladata, hogy valamilyen jogszabályi pontatlanságot vagy éppen hiányt tárjon fel, és javaslatot tegyen a jogalkotó felé, hát a mi esetünkben az igazságügyi minisztérium felé, hogy esetleg fontolja meg a törvénymódosítását. Az első egy kicsit talán bonyolultnak fog tűnni, és egy ilyen technikai jellegű részletkérdés. Ez arról szól, hogy ha az elsőfokú bíróság lefolytatja a peruitási eljárást, és a peruitási indítványt alaposnak találja, akkor hatályon kívül helyezi a megtámadott határozatot, és hoz egy újat, például az elítélt vádlottat felmenti. Ez ellen fellebbezést jelent be az ügyész, és másodfokú eljárásra kerül sor, és a másodfokú bíróság azt állapítja meg, hogy rosszul döntött az elsőfokú bíróság, mert nem bizonyosodott be az új bizonyíték révén a vádlott ártatlansága, akkor megváltoztatja az elsőfokú bíróság határozatát, és ő fogja érdemben elutasítani a perújítási indítványt. Na most a törvény lehetőséget biztosít alapeljárásban a harmadfokú bírósági eljárásra, ez azt jelenti, hogyha a büntetőjogi felelősség kérdésében az első és a másodfokú bíróság eltérő döntést hoz, akkor ez megtámadható a harmadfokú bíróság előtt fellebbezéssel. És a törvény nem szabályozza ezt a kérdést, hogy ilyenkor van-e helye további fellebbezésnek a perújítási eljárásban, vagy nincs. Mindenki egyetért a bírói testületben azzal, hogy ilyenkor nincs helye további fellebbezésnek, hiszen ez nem a vádról rendelkező, nem a vádlott büntetőjogi felelősségét eldöntő, eltérő másodfokú határozat, hanem pusztán annak a megállapítása, hogy a perújítási indítvány alaptalan volt, az pedig nem a vádról, vagyis nem a bűnösségről rendelkezik, ezért nincs ellene helye további fellebbezésnek, és úgy gondoltuk, hogy talán tisztább lenne és érthetőbb lenne a törvény, ha ezt egyértelműen kimondaná.
Csák Zsoltot, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.